A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Néhány évvel ezelőtt még napi hír volt a klímaváltozás és napi veszekedések tárgya nemzetközi összeütközéseké, és hát természetesen mindenféle összeesküvés elméletek szövődtek köré, de mindegy, a média tele volt azzal, hogy nagyon kevés időnk van arra, hogy cselekedjünk, mert a föld forrósodik, mert az időjárás drámai változásokon megy keresztül, és hát az emberiség sorsáról van szó. Ez a téma, mintha csak néha dugná ki a fejét ma. A mai médiában pedig nem hinném, hogy az elmúlt években javult volna a helyzet. Bart István klímapolitikus, klímaszakértő, a Klímastratégiai Intézet igazgatója van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2024-ben azt mondták a szakértők, hogy a 2023-as év rekorder volt már, mint a melegedés tekintve. 2024 végén azt mondták, hogy hát ez az év is rekorder lesz, de akkor hagyjuk is a rekord szót, mert akkor minden év mostantól már ilyen. A 25-ös év is ebbe fog bele sorolódni?
A 25 lehet, hogy egy fokkal kevésbé lesz rekord, de csak a csak az adott évek változása miatt, mert ugye 24-23 az egy El Niño-s év volt, és amikor El Niño időszak van, ez El Niño, ez a csendes-óceáni áramlatoknak egy ilyen rendszeres pár évenként történő változása, tehát több állapota is van ezeknek az áramlatoknak, és amikor bekerül egy bizonyos állapotba, ezt hívjuk El Niño állapotnak, akkor általában erősebb lesz a melegedés. Ez az El Niño hatás 24-ben és 25 elején véget ért, és azért 25 nem lesz annyira extrém, de még így is, hogy mondjam, az egyik legmelegebb év lesz az elmúlt évtizedekben. Sokat nem változott a helyzet.
Aha. És ami a társadalmi figyelmet, vagy a politika figyelmét illeti?
Hát nyilván a társadalmi figyelemben mindig megvannak ugyanezek a hullámzások, ezek a hasonlóan ciklikus, tehát a csendes-óceáni áramlatokhoz hasonlóan az emberiségnek is megvannak a maga áramlatai, és általában azt látjuk, hogy amikor jól megy a gazdaság, amikor az emberek jó helyzetben vannak, biztonságban érzik magukat, akkor sokkal többet foglalkoznak azzal, hogy mi lesz az ég alatt, hogy mi lesz 10-20-30-40 év múlva. Amikor pedig egy gazdasági válság van, politikai nehézségek, háború, krízis, infláció, stb., akkor meg ezek a dolgok kerülnek, tehát sokkal inkább az anyagi biztonsági kérdések kerülnek előtérbe. És most pont Európában egy ilyen nagy fellendülés utáni hullámvölgyben vagyunk. Ugye volt egy nagy fellendülés a klímapolitikán, az világszerte egyébként, de Európában is. Ugye a 19-es EP választások idején bejött egy nagyon progresszív, van gondolkozó képviselői csoport, vagy hát ugye képviselői, vagy hát képviselők, ugye, akik akkor választásra kerültek, azok nagyon nagy arányban szerettek volna tenni valamit progresszívan a klímapolitikáért. Most ugye azután, hogy a 19 után jött az ukrán háború, a gázválság, a Covid, stb., és ennek köszönhetően meg ugye az infláció és az ezzel kapcsolatos megélhetési problémák, és ezért ugye most már a ma aktuálisan hatalmon levő politikusok sokkal kevésbé fogékonyak a klímaváltozással kapcsolatos ügyekre.
És Amerika megint kivonul, ugye?
És hát ugye Amerika meg ugye ennek a klasszikus példája, ahol ugye a Joe Biden kormányzása alatt, vagy hát elnöksége alatt volt az, hogy az Egyesült Államok végre egyszer igazán komolyan elkezdett foglalkozni a klímaváltozással, hogy óriási pénzeket fordítottak a zöld technológia beruházásokra. Ezt most ugye teljes mértékben visszacsinálta, illetve folyamatosan visszacsinálja Trump. És ugye ott is ugye alapvetően a politikai változást elsősorban a gazdasági helyzet hozta el. Tehát az emberek úgy érezték, hogy nem javul a megélhetésük, infláció van, stb. És tulajdonképpen megválasztották Trumpot, aki ezzel együtt, tehát nem feltétlenül emiatt választották meg, de az ő politikájának egy fontos eleme az, hogy a klímapolitikai intézkedéseket lebontsa, visszaépítse.
Közben pedig nyilván a klimatikus folyamatok nem állnak le, őket nem nagyon érdekli az emberi történelem, És hát a felmelegedés folytatódik, de egyébként más tünetek is vannak, nyilván szót fogunk erről ejteni. Csak a legfőbb kérdés most az ugye, hogy itt van ez a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény, amit 2015-ben fogadtak el. És ez mondta ki azt, hogy 2, de inkább 1,5 Celsius fok alatt kell maradnia a fölmelegedésnek az iparosodás megelőző időköz képest. És akkor a kérdés, az első kérdés az lenne, hogy hol tartunk most, és mi a tendencia?
Hát ugye ezt a Párizsi megállapodásban azt mondtuk, hogy az évszázad második felére fogjuk stabilizálni, vagy fogjuk megállítani a melegedést úgy, hogy ez a melegedés nem menjen túl ezen a másfél-2 Celsius fokon. Most ott tartunk, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 1,5 Celsius fokot már elértük, tehát ez a szigorú cél valószínűleg már nem lesz tartható. A 2 Celsius fok eléréséig még azért van hátra 1-2 évtized, tehát hogy még az még nem reménytelen. Ugye az előbb azt mondta, hogy az éghajlatot nem érdeklik ugye az emberi folyamatot, de valójában az van, hogy ugye ez egész éghajlatváltozás alapvetően az emberi tevékenység miatt van.
Hát igen, ez igaz.
És tehát a szén, az olaj és a gáz tüzelése az, amit elsősorban a problémát okozza.
Akkor úgy változtatnék a dolgon, hogy az emberi mentalitás nem érdekli, természetesen.
Hát igen, az emberi mentalitás nem érdekli, ez így van, és valóban nem teszünk eleget ahhoz, hogy elérjük ezeket a párizsi célokat, de ugyanakkor az sem igaz, hogy semmit nem tennénk. Tehát érdekes belegondolni abba, hogy a most úgy néz ki, hogyha a jelenlegi trendek folytatódnak, tehát hogyha nem hozunk további intézkedéseket, akkor az évszázad végére kb. 3 Celsius fokra fog fölmelegedni a bolygó, 3 Celsius fokkal fog fölmelegedni a bolygó. Ez nagyon sok, és hogy mondjam, nagy valószínűséggel az emberi civilizáció jelentős része számára katasztrofális hatással van, de fontos látni, hogy amikor 2015-ben a Párizsi megállapodást megkötöttük, akkor az előjelzések 4 Celsius fokról szóltak. Tehát, hogy mondjam, ha 2 Celsius fokot veszünk a végcélnak, akkor ugye annak a felét már megvalósítottuk. És itt van ez a nagyon fontos trend, hogy miközben ugye azt látjuk, hogy ugye egyre romlik az éghajlati helyzet, és ráadásul ugye nagyon súlyos probléma az, hogy a politika egy kicsit elfordult, vagy enyhült, tehát hogy mondjam, elhidegült a klímaváltozással kapcsolatos problémák iránt. Közben van egy nagyon gyors ütemű technológiaváltás, ami ráadásul most már alapvetően nem csak a politikai nyomás hatására, hanem a gazdasági racionalitás hatására is rendületlenül tör előre. Tehát ugye magyarán arról van szó, hogy a világon őrületes, eddig soha nem látott mennyiségben telepítünk megújuló energiaforrásokat, tehát leginkább napelemeket és szélturbinákat. Ebben különösen Kína jár elő, ugye Kína az, ahol mondtam, tavaly több napelemet telepítettek, mint a világ egész összes többi részében együttvéve. És ugye például ugye Kína olyan érdekes ilyen szempontból, mert ők ugye a világ kibocsátásainak a 30%-át adják, tehát jelentős részben Kínában fog eldőlni az, hogy sikerül-e a földgolyót, hogy a föld éghajlatát az emberiség számára élhető szinten tartani, és ők például ugye egyáltalán nem változtattak az aktuális stratégiájukon. Tehát Trump ide vagy oda, de Kínában rendületlenül zajlik ez a zöld technológiai átmenet. És ezért tulajdonképpen még nincs minden veszve az emberiség számára.
Na de nem arról volt szó, hogy a 3% is, mint ezt mondta volna egy-két perccel ezelőtt is, kvázi életveszélyes lehet az emberiség.
Igen, 3 Celsius fok. Igen. Tehát a 3 Celsius fok is életveszélyes. Tehát ugye nagyon paradox helyzet, hogy egyrészt ez a technológiai átmenet a korábbi technológiai átmenetekhez képest nagyon gyors, tehát nyaktörő tempóval zajlik az átállás egy új technológiára, de hogyha azt nézzük, hogy milyen tempóval romlik az éghajlati helyzet, ahhoz képest viszont ez a technológia átmenet még mindig nagyon lassú. De kérdés, hogy ennél gyorsabban képesek vagyunk egy átmenetet megvalósítani, hát ahhoz meg szükség lesz rá. Meg megint csak mondom, hogy Kína ebben megpróbál jó példával előjárni, és nyilván a világ többi részének is követnie kell ezt. És hogy mondjam, nem minden területen, tehát a kibocsátásaink ugye nagyon sok dologból tevődnek össze. Tehát szinte minden emberi tevékenység valamiféle kibocsátásra jár, az áramtermelés, a mezőgazdaság, az épületek fűtése, az ipar, a közlekedés, stb. Ezek ugye mind-mind kibocsájtók. Azt tudjuk mondani, és az a hatalmas eredménye az elmúlt 10 évnek, hogy egy nagyon fontos területen, a villamos energiatermelés területén már megvannak azok a technológiák, amelyek jobbak is és olcsóbbak is, mint a fosszilis technológiák. Tehát ma már új villamos energiatermelésben szinte sehol sem telepítenek, vagy nagyon kevés helyen telepítenek már gázt, vagy olajat, vagy szenet, hanem alapvetően ugye megújulós kapacitásokat telepítenek. Ez a, tehát az új energiatermelési kapacitások túlnyomó része az már megújulós. És innentől fogva az energiatermelés dekarbonizációja az időkérdése, tehát hogyha meghosszabbítjuk azokat a trendeket, amik most láthatók a világban, akkor ez 20-30 év múlva már egészen biztosan meg fog valósulni.
Hát csak a kérdés az, mert emlékszem a néhány évvel az előtti vitákra, amikor is a szakértők, hát persze lehet azért, hogy jobban ösztönözzék a kormányokat, nagyon rövid határidőket szabtak, amíg ezek a rossz folyamatok megfordíthatók. Tehát azt mondták, hogy ha 3 éven belül, na jó, ha 4 éven belül nem történik, akkor visszafordíthatatlan folyamatok indultak el. Amikről most beszélünk évek múltán, ezek még visszafordíthatók?
Hát ugye ez a visszafordítás, ez egy érdekes kérdés, hogy ami klímaváltozás eddig megtörtént, az nem nagyon visszafordítható már, tehát mert a széndioxid, amit ugye most kipumpálunk, tehát minden alkalommal, amikor a benzint töltünk az autónkba, és utána azzal közlekedünk, az a széndioxidnak nem az egész, de egy része akár évezredekig is a légkörben marad. Csak úgy tudjuk visszafordítani, hogyha effektív elkezdjük csökkenteni, tehát kiszívni a légkörből a széndioxidot. Ez elméletileg megvalósítható, a gyakorlatban pedig annyira drága, és még nagyon gyerekcipőben jár ez a dolog. Tehát a következő évtizedekben ez nem egy reális dolog, hogy nagyon nagy mennyiségű széndioxidot fogunk kiszivattyúzni a légkörből. Valamennyit fogunk, és erre szükség is van, de az elsődleges feladat az, hogy ne pumpáljunk bele többet, ugye ez az alapvető feladat, amit először el kell érni. És ebben tulajdonképpen vannak eredményeink. És nem is elhanyagolhatóak, tehát hogy csak mondok egy jó példát, hogy Magyarországon az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás az most 2025-ben ugyanannyi, mint 1957-ben volt. Tehát, hogy sikerült különféle okokból, ugye melegedett az ég alatt, kevesebben is vagyunk, más a technológia, más ugye az ipari struktúránk, és más az energiatermelésünk, mindezeknek a hatásoknak köszönhetően jelentősen csökkent az országnak az egyfőre jutó, és hát az abszolút értékű széndioxid kibocsátása is. Tehát gondoljunk bele, hogy Magyarországon 10 évvel ezelőtt lényegileg nem volt napenergiaból származó villamosenergia termelés. Ma ott tartunk, hogy az összes napelem, amit elhelyeztünk az országban, most körülbelül annyi áramot termel, mint a paksi atomerőmű, a jelenlegi paksi atomerőműnek a 60%-a. Tehát tulajdonképpen 10 év alatt építettünk egy 2/3 paksot. És ez láthatóan kiváltott, csomó importot is kiváltott, de kiváltott némi gázjat, a szénkizelést is.
Ami a széndioxidot illeti, én úgy emlékszem, hogy egy Nobel-díjas, egyébként magyar származású tudós vezetésével folytak Amerikában kísérletek arra, hogy széndioxiddal működő autókat gyártsanak. Tehát, hogy kiszívják a levegőből, ahogy ön mondta, a széndioxidot, és akkor nem tudom, nem értek hozzá, ez valamiképpen üzemanyagot gyártanak belőle, és ebből a végén víz lesz, vagy bármi, ami nem árt. Hallott erről?
Én erről konkrétan nem hallottam, de a széndioxid légkörből való kiszívására rengeteg módszer van. Nyilván a leghagyományosabb módszer az, hogy fákat ültetünk, vagy esetleg, ugye, amiről nem szoktak tudni az emberek, hogy láposítunk. Tehát, hogy egy láp, egy mocsár egy négyzetméterre sokkal nagyobb mennyiségű szenet tud megkötni, mint akár egy erdő is. De tehát, hogy mondjam, a természeti megoldások azok az elsődlegesek, és nyilván a legolcsóbbak is, de vannak mesterséges megoldások is, tehát ugye ilyen az, amikor ugye tulajdonképpen ilyen hatalmas nagy ventilátorokkal, pörgetjük a levegőt, és a levegőt egy ilyen membránon, egy ilyen filteren át futtatjuk, ami kiszívja a levegőből a széndioxidot. Ez ugye a közvetlen széndioxid kivonása, direct air capture nevű dolog. De rengeteg ilyen technológia van. Van például ugye a carbon capture and storage, amikor mondjuk egy gázos erőműnek a kéményéből kijövő széndioxidot próbáljuk meg összegyűjteni és visszasajtolni a földbe. Tehát, hogy mondjam, sok-sok ilyen megoldás van, de még mindig ugye a legolcsóbb módszer az az, hogy eleve nem tüzeljük el azt a bizonyos szemet vagy gáz. Most ami az üzemanyagoknál van, az egyébként egy érdekes dolog, hogy említette, ugye arról van szó, hogy a villamosítás, tehát az, hogy az áramot ugye inkább megújulókból állítjuk elő, hogy ez nem csak azért fontos, mert a mostani áramigényünket ugye majd gáz helyett megújulóból állítjuk elő, hanem azért is, mert nagyon sok olyan energiafogyasztás van a világban, sőt, ugye az energiafogyasztás a túlnyomó része olyan, amit lehet villamosítani. Ugye egy klasszikus példája ennek az autó. Tehát ugye ma már vannak elektromos autók, amik tényleg szinte ugyanazt, hogy majdnem teljes mértékben ugyanazt képesek nyújtani színvonalban, mint a benzinás autók. És ugye, hogyha a közlekedést, ugye, ami jelenleg kőolajat fogyaszt, ugye teljes egészségű vagy túlnyomó részt átállítjuk villamosításra, akkor ezzel a módon sokkal könnyebb dekarbonizálni, sokkal olcsóbb és egyszerűbb dekarbonizálni a közlekedés, mint például szintetikus üzemanyagokat előállítani. Tehát valóban lehet ilyet csinálni, hogy az ember fogja a széndioxidot, begyűjti a levegőből a széndioxidot, és azt a széndioxidot összekeveri hidrogénnel, és ezáltal gyárt egy szénhidrogén, amit aztán eltüzeli az autóban, de ez egy nagyon költséges folyamat, mert ugye rengeteg energia átalakításra van szükség, elő kell állítani a hidrogént, ugye, amit vagy földgázból állítok elő, vagy vízbontással, áram segítségével állítom elő, a széndioxidot is ki kell vonni valahogy a füstgázból, tehát nagyon sok átalakítás van. Ehhez képest ugye a villamosításban az a csodálatos, hogy minden villamosítási technológia ugye az eleve hatékonyabb, mint minden tüzelési technika. Tehát ugye gondoljuk el, hogy amikor én például ugye egy benzinos autónál, ugye mi a helyzet, ugye fogom a kőolajat, kiveszem a földből, utána azt ugye elszállítom hatalmas költséggel Magyarországra, ott ugye egy finomítóban ugye melegítem, főzöm, szétbontom az alkatrészeire, megcsinálom a benzint, a benzint megint elszállítom mondjuk egy benzinkútra, majd utána eltüzelem egy belső égésű motorban, ahol egyébként az üzemanyagban levő energiának körülbelül csak a 30%-a az, ami eljut a kerékig. Tehát a végeredmény az, hogy a földből kijövő kőolajnak körülbelül a 15-20%-a az, amivel aztán később mozgási energia lesz. Ugye ehhez képest a villamos energia egy sokkal hatékonyabb dolog, mert ugye ami lejön a napelemből, az ugye lényegileg egy vezetéken átkerül az autómba, és egy 80%-os hatásfokkal tudok, tehát egy 80%-a annak az energiának, ami a napelemből kijött, az bekerül a kerékbe. Tehát minden villamosítási technológia eleve sokkal hatékonyabb, mint a tüzeléssel járó technológiák.
Azt is mondják a szakértők, hogy az üvegházhatás mellett azért van egy még aggasztó probléma, ez az, hogy mi történik a Föld óceánjaival. Itt két dolog van, ugye egyrészt a melegedés miatt, hát ezt milyen riasztó példának hozzák, hogy van az Antarktiszon egy Thwaites Gletscher nevű végítélet gletscherének is hívott jelenség. Ha ez elolvad, akkor körülbelül a Florida állam méretéhez hasonló jégtömb olvad el, tehát valami egészen óriási jégtestről beszélünk, és ez önmagában 60 centivel emeli meg a tengerszintet. Ez az egyik probléma, a másikról majd később. Ha ez megtörténik, akkor mi lesz a világban? Ugye a kis országok, a kis tengeri országok, főleg a szigetországok már évek óta próbálják erre figyelmeztetni a lakosságot, a világot, a politikát, de sok minden nem nagyon látszik.
Hát ilyen sajnos, igen, ez egy nagyon nagy probléma, hogy ez nem is annyira az óceánok, hanem a sarkvidéki jég problémájának nevezném, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a gletscherek, például a Svájc is ugye félig a tengerben áll, és ilyen kő ilyen köves jégbakokon van, áll a vízben, és hogyha ezek elolvadnak, tehát hogy mondjam, azért nem csúszik, mert fönnakad a sziklákon. De hogyha ugye alulról mossa a tengervíz, és ugye elolvadnak ezek a rögzítő pontok, akkor az egész sokkal gyorsabban elkezd csúszni a gleccserhez képest melegebb tengerbe. És ha becsúszik, akkor ugye ott sokkal nagyobb lesz, sokkal gyorsabb lesz az olvadás. Ez a 6 méteres tengerszint emelkedés, vagy 60, ez nyilván nem egyik pillanatra a másikra valósulna meg, az évtizedek alatt, de valóban a tengerszint emelkedés az egyik nagyon súlyos veszedelem a sok mellett, amit a klímaváltozás okoz. Nagyon nehéz ezeknek a sebességeknek az ütemét előrejelezni, de ugye fontos látni, hogy itt nem csak a csendes-óceáni szigetországok jelentik a problémát, mert a csendes-óceáni szigetországok mindig nagyon szem előtt vannak, mert ezek önálló ENSZ tagállamok. De ugye nagyon gyakran ezeknek az országoknak a lakossága az, nem tudom, az annyi, mint Békés Csabáé, vagy nem tudom, vagy Érdé. Tehát, hogy ezek ilyen pár tízezer, esetleg százezeres országok. Ehhez képest ugye 100 milliók laknak a tengerpartokon, akár Kínában, akár az Egyesült Államokban, akár Indonéziában, Indiában, és még sorolhatnám, Japánban. Nyilván, ha elkezd emelkedni, ahogy elkezd emelkedni a tengerszint, ugye egyre több és több olyan terület lesz, ami élhetetlenné válik. Tehát ez már egyébként most is tapasztalható, például pont Floridában, amit említettünk, hogy ugye egyre gyakoribb az, hogy a tengerszint emelkedés nem úgy kell elképzelni, hogy nem úgy nő a víz, mint ahogy a fürdőkádban ugye emelkedik a vízszint, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a nagy téli viharok, azok ugye sokkal erősebbek lesznek, és sokkal nagyobb területet tudnak elárasztani azok a bizonyos tengerárak. És akkor azt látja az ember, hogy néha, hogy régen még 5 évente volt egy jelenős tengerár, most nem évente van, és jövőre meg már évente 10 ilyen lesz, vagy stb. Vagy egy idővel. Tehát, hogy egyre több alkalommal árasztja el a tenger ezeket a területeket. És akkor ezzel lehet valamennyire védekezni, hogy ideig óráig ilyen már gátakkal, meg létfalakkal és hasonlók, de nyilván nem lehet sok száz kilométeren át védekezni a tenger ellen. Tehát, hogy ebből nem lehet más, mint az, hogy el kell költözni ezekről a területekről. Mint ahogy ez egyébként történik is, tehát, hogy számos országban lehet hallani ilyen történeteket, hogy a már túl veszélyessé vált területeket, azokat előbb-utóbb kiürítik.
A másik probléma, amit ez most már az Atlanti-óceánnal kapcsolatban emlegetnek, ez az Atlanti meridionális fordulóáramlat nevű jelenség.
Igen.
Ez azt mondják a kutatók, hogy a globális felmelegedés miatt ez összeomolhat ez a rendszer, ez az áramlat, és nagyon érdekes, érdekes persze idézőjelben fordulat történik meg, mert ilyenkor nem a fölmelegedés segíti, hanem éppen az északi féltekének a lehűlését, ennek az áramlatnak az összeomlása. Tehát ott sokkal hidegebb lesz, mint most.
Ez így van, igen, igen. Tehát, hogy érdekes, hogy az ember megnézi a térképet, akkor azt láthatja, hogy mondjuk New York körülbelül ugyanazon a földrajzi magasságon van, mint mondjuk Madrid. Tehát, hogy mondjam, sokkal, ugye Európa sokkal melegebb, mint azt a földrajzi szélessége indokolná. És ugye ez azért van, mert ugye van egy hatalmas nagy szállítószalag, amelyik a Karib-tengertől pumpálja föl a meleget. Tehát a tenger felszínén jön egy ilyen óriási nagy meleg folyam, egy óriási nagy melegvizes folyam, és ez valahol ott Izland és Grönland környékén pedig alá bukik, és visszafolyik a Karib-tenger, és akkor tulajdonképpen egy ilyen szállítószalagként működik. No, de ahogy megnövekszik a grönlandi jégsapkának az olvadás, és egyre több ugye friss édesvíz, hideg édesvíz kerül az áramlatnak az útjában, felhívul a víz, és akkor már nem tud jól alászállni, mint ahogy azt neki kellene, mint ahogy azt eddig csinálta, és akkor az egész megreked. És hogyha megreked, akkor az egy súlyos probléma, mert ugye egykor a meleg az ott marad a Karib-tengeren, nálunk pedig hidegebb lesz. Ugye Afrikában az esős zónák eltolódnak, tehát nagyon sok ország kiszárad, és így tovább. Tehát, hogy mindezek tényleg beláthatatlan következményekkel járhatnak világszerte, és ugye hasonló a helyzet mondjuk az Amazonas elpusztulásával, ami szintén egy olyan dolog, ami ami bármikor elkezdődhet tulajdonképpen. Ugye ezek az úgynevezett éghalati billenőpontok. Tehát amikor ugye a mostani éghalatunk az úgy néz ki, hogy a nagyon sok erő dolgozik, azon stabilizálja a jelenlegi helyzetet valamennyire. De hogy mondjam, hogyha túlfeszítjük a húrt, akkor ez a húr ez elszakad, és akkor ugye az egész éghalati rendszer egy új egyensúlyi állapot felé fog törekedni. Tehát nyilván a golf áramlatnak is a földtörténetben számos példát tudunk mondani arra, amikor nem volt golf áramlat éppen. Az is egy stabil állapot, csak az ugye egy sokkal szárazabb és melegebb állapot. Tehát, hogyha ha átbillenünk ezen a billenőponton, akkor attól fogva már ugye a föld éghalati viszonyai maguktól fogják keresni azt a fajta stabil egyensúlyi állapotot, amiben fognak tudni működni. Csak ugye az egyensúlyi állapot az nem az, amire az emberi civilizációt kitalálták. Tehát, itt ez a probléma. Most ugye ezekkel a billenőpontokkal az a nagyon nagy gond, hogy nem nagyon, nagyon kevésbé tudjuk azt, hogy ezek mikor fognak megvalósulni, tehát hogy milyen melegedés, milyen szintű melegedés mellett történnek meg, tehát hogy 2 Celsius foknál, 2,5-nél, stb. És nem tudjuk, hogy ha elindulnak, akkor milyen gyorsan zajlanak le, hogy 10 év alatt, 30 év alatt, 50 év alatt. Ebben még nagyon komoly tudományos viták vannak.
És azt lehet tudni, hogy a lehűlés milyen mértékű lesz?
Hát, mondom, ez attól függ, hogy milyen, hát nem tudom, 2-3 fok, tehát hogy ez attól függ, hogy milyen gyorsan feltételezzük ezt a leállást, vagy milyen gyorsnak feltételezzük azt, hogy ez a leállás megvalósul.
Van még egy tény az óceánokkal kapcsolatban, hogy a napsugarakat, tehát ezt a hőhatást, a plusz energiát, az óceánok, ennek a 91%-át az óceánok nyelik el. Tehát az óceánok melegednek rettenetes mértékben. Az azt jelenti egyébként, hogy nagyon sok faj, amely az óceánban él, ki fog pusztulni.
És hát ez... ugyanúgy, mint ahogy a szárazföldön is. Tehát nyilván minden faj nem bírja a végtelenség a melegebb környezetet, ezért vagy elköltözik, vagy hogyha nincs módja az elköltözésre, akkor meg kipusztul. Tehát hogy ez zajlik a szárazföldön is. Egyébként ez egy csalóka dolog, hogy valóban az óceánok nyelik el a legtöbb meleget, de ugye a víznek olyan hatalmas nagy a hőtároló képessége, hogy tulajdonképpen a melegedés szintje valójában az óceánoknál mindig alacsonyabb. Tehát, hogy ez fontos egyébként fejben tartani, hogy amikor arról beszélünk, hogy a föld átlag hőmérséklete 2 Celsius fokkal megnövekszik, azt ugye úgy kell érteni, hogy az a szárazföldön, tehát mondjuk nekünk itt Magyarországon, az inkább 3 vagy 4 Celsius fok, az a 2 Celsius fok. Mert ugye az óceánok meg lejjebb viszik ezt az átlagot. Tehát a szárazföldek mindig jobban melegszenek, mint az óceán. Noha egyébként valóban az óceán szívja föl ennek a melegnek a túlnyomó részét.
Említette Afrikát korábban, de ha a tüneteket, vagy a tünetek sorát végigvesszük, akkor van itt egy olyan, hogy a villám árvizekhez hasonlatosan a hurikán szezon elhúzódása, a csapadék mennyiség megváltozása az érdekes módon Afrikát érinti úgy, hogy olyan árvizek támadnak azon a egyébként a köztudatban nagyon száraz és forró kontinensnek tekintett vidékeken, ahol ezek eddig nem voltak. Tehát például lehet látni fotókat Dél-Marokkóban, hogy ott a pálmafák valami méteres vízben állnak, de ugyanezt történik Kelet-Afrikában, Kenyában. Tehát, hogy ezeknek a kontinenseknek az időjárása fog megváltozni, meg persze mondjuk a gazdasági, a makrogazdasági jelentőségük, vagy viszonyaik is.
Hát igen, és ugyanez elmondható Magyarországról is. Tehát, hogy
hát lassan olajfákat ültetünk,
igen. Tavaly ősszel csak, hogy mondjam, egy hajszányival úsztuk meg azt, hogy a Boris ciklon ugye minket is eltaláljon. És ugye az már a második ilyen őszi ciklon volt, most régen nem voltak ilyenek, tehát hogy már ez nem volt egy dolog Magyarországon, hogy meg itt a közép-európai régióban, hogy szeptember körül van egy hatalmas nagy ilyen ciklonos, viharos, árvizes időszak. Most már van. De hát nyilván nem is, talán ez nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy a Magyarországon is hatalmas a szárazság van. Ami nyilván szintén a klímaváltozásnak köszönhető. Egyrészt, de ugye nagyon fontos, hogy a klímaváltozás mellett, hogy annak is köszönhető, amit mi műveltünk a saját vízháztartásunkkal. Tehát az, hogy 150 év alatt nagy gonddal és fáradtsággal jól kiszárítottuk az Alföldet. Mert ugye akkor még az volt a problémánk, hogy túl nedves. És ugye, hát sajnos kiderült, hogy ez most nagyon rosszul jön, hogy ezt megtettük, mert ugye így sokkal gyorsabb, sokkal erősebb ez a szárazodás, ami egyébként amúgy is történne, attól függetlenül, hogy ugye miféle folyószabályozások történtek Magyarországon.
Amiket sokáig hogy dicsőítettünk, most meg kiderült, hogy vissza kéne adni a Tiszának a karokat, amikből holtágat csináltunk.
Hát igen, meg a hatalmas nagy mocsarakat, igen. Tehát itt ez a probléma, hogy ugye nyilván olvastam egy vízügyi szakembertől, aki azt mondta, hogy kb. Egy megyényi méretű mocsárra, lápra volna szükség Magyarországon ahhoz, hogy ugye olyan szintű felszíni párolgás legyen, ami helyrehozza a csapadék állapotokat. Csak hát ugye az a baj, hogy ez a megyényi mocsár és láp, ez ugye valakinek már mind a tulajdonában van, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, vagy éppen városok vannak ott, tehát hogy ez nagyon nehéz, városok, falvak, ugye, tehát ez nagyon nehéz megvalósítani, vagy visszacsinálni. Nem lehetetlen, hát hogy a folyószabályozást is megcsináltuk, és az sem volt könnyű, tehát mondom, visszafelé is meg lehet csinálni, de ez egy nagyon komoly küzdelem.
Egyébként, amit Magyarországgal kapcsolatban, vagy a Kárpát-medencével kapcsolatban mondanak, hogy két dolog változik, vagy egy dolog változik, és két komponenssel. Az egyik az, hogy iszonyú szárasság van, hőség és szárasság, utána pedig ezek a pusztító árvizek. De ezek a bolygó többi részét is leírják? Mert mondjuk,
igen,
ami
igen,
Amerikában
tehát
történik...
Mindenhol. Igen? Igen. Tehát mindenhol ezt lehet látni, hogy ugye, tehát egyébként ez nem is nagyon bonyolult felfogni, hogy a meleg levegő, ugye minél melegebb a levegő, annál nagyobb mennyiségű vizet képes megtartani. Tehát a hőmérséklet növekedésével hatványozottan nő a víz megtartó képessége a levegőnek. És ezért értelemszerűen, hogyha melegebb a levegő, akkor ugye több víz van benne, akkor nehezebb, akkor ebből ugye nagyobb viharok, mert egy nagyobb tömegű dolog az, ami ott ugye úszik fönn a levegőben, és ugye amikor pedig végül elkezd esni az eső, akkor meg sokkal több esik le belőle. Tehát nem véletlen, hogy a monszun az ugye Indiában van, és nem Skandináviában. Tehát, hogy mondjam, ezek nem bonyolult fizikai összefüggések. Ugye Magyarországon is látjuk, hogy mondjam, a nagy felhőszakadás és zivatar az ugye nyáron van, télen nincs.
Említette azt, hogy 150 év alatt sok mindent sikerült elszúrnunk, hát nem menjünk ennyire vissza, csak most az elmúlt néhány évtizedre, és a magyar vízrendszerre, vízgyűjtő, vagy inkább vízkiveszítő, vízelveszítő rendszerre, mert hogy de ezt évek óta hiába mondják a szakemberek, a kormányok nem nagyon törődnek ezzel, vagy törődtek eddig ezzel. Ugye jellemző volt, hogy az országból több víz ment el, folyt át le alsóbb területekre, más országba, mint amennyibe jött, és hát a magyar csőrendszer, a víz rendszerünk, szisztémánk is olyan szakadozott, töredékes és régi volt, hogy állítólag néhol több mint 30-40%-a folyt el a víznek. Na most, azt most már mindenki tudja, hogy ezeket a vizeket meg kell fogni. De van-e már rá stratégia? Vagy pedig ilyen egyéni sportteljesítmények vannak ezen a területen is?
Hát én úgy tudom, hogy zajlanak erre kísérletek, ugye például van egy nagy projekt, a homokhátság ugye legveszélyeztetett a terület, tehát az Alföldnek ugye a Dunatisza közének a déli vége, ahol, ami már tulajdonképpen egy ilyen félsivatagos területnek számít. És ugye vannak kormányok, talán nagyon régóta egy sok ezer milliárdos program, ami ugye arra szolgálna, hogy a homokhátság vízpótlását megoldják. De ezt mindig elhalasztja a kormány, tehát hogy ez rengeteg pénzt emésztene föl, és ez annyira nem látványos, mint egy stadion például. Tehát érthető módon ez nem politikailag ez nem egy annyira kifizetődő dolog. De vannak egyébként stratégiák, a vízügyek próbálkoznak, vízügyi igazgatóságok, hogy próbálkoznak ezzel, lehetett olvasni hírekben, hogy ugye hogy ilyen árasztásokat csinálnak, hogy keresnek olyan helyeket, ahova ugye ki lehet önteni a vizet, és akkor ott egy ilyen nagy mezőn szétfolyasztják, és akkor arra a mezőről be tud szivárogni a talajba. De hát ezek ilyen alkalmi megoldások, kis léptékű megoldások, amik ugye ott lehetségesek, ahol a tulajdonviszonyok ezt megengedik. Ugye ennél egy sokkal nagyobb léptékű dologra van szükség, és ugye az a baj, hogy bár az előbb azt mondtam, hogy ha meg tudtuk csinálni a folyamszabályozást, akkor bizonyára visszaszabályozni is tudjuk, de az igazság az, hogy visszafelé sokkal nehezebb, mert ugye odafelé ez egy nagy infrastruktúrális projekt volt, azután oda kellett menni, és akkor ásni, meg gátokat építeni, hasonló, és egy nagy mérnöki vállalkozással lesz meg lehetett csinálni. De visszafelé viszont ebben nagyon sok az apró munka, tehát az, hogy minden településen, helyi szinten meg kell találni azokat a módokat, ahogy meg lehet tartani a vizet. Tehát nem lehet ezt egy ilyen központi parancsnokságról intézni. Nyilván lehet csinálni központilag is dolgokat, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a helyi gazdálkodók, önkormányzatok tisztában legyenek azzal, hogy az a feladat. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy ugye ugyanúgy, ahogy van Magyarországon tűzoltóság, meg mentőszolgálat, ugyanúgy szükség lenne egyfajta vízőrségre is, amelyik ugye minden alkalom, amikor valami épül, vagy valami történik, akkor odafigyel arra, hogy ez adott akció, ez most a vízmegtartás szempontjából milyen eredményt jelent, tehát hogy pozitív vagy negatív hatással van, és megpróbálja ugye abban az irányba terelni a gazdaság meg az emberek működését, hogy a vizet megőrizzék. Tehát erre folyamatosan oda kell figyelni, és ugye ennek prioritásnak kell lenni. Csak hát nyilván, amikor az ember valamit épít, akkor ugye legtöbb ember szeret az arra gondolni, hogy ő majd itt megépíti a saját kis dolgát, és a vizet megőrizze valaki más. De ez természetes, hogy mondjam, tehát gondolj el, hogy a tűzvédelem se egy olyan dolog, amit az emberek azért csinálnak, mert hogy mondjam, a saját kedvükre, hanem azért megjön egy tűzoltó, és megmondja nekik, hogy barátok, már pedig ezt nem lehet csinálni, mert tűzvész lesz belőle. Ugye? És az ember morog, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor úgy csinálom. Tehát, hogy ez nem lehet kihagyni ebből azt, hogy valakinek, egy szakembernek meg kell mondania, de ilyen nagyon helyi szinten, hogy mit is kell csinálni.
Egyébként a Kárpát-medence, tehát a mi helyzeti, meg a környezetországok helyzete milyen klímaváltozás szempontjából? Évekkel ezelőtt lehetett olyasmit hallani, hogy hát ez a medence, ez nagyon sok mindentől megvéd bennünket, tehát a klimatikus hatások nem lesznek olyan erősek, mint máshol, például Európában. Aztán most azt lehet hallani, hogy hát a Kárpát-medence Európa egyik leginkább melegedő része.
Hát és ráadásul ugye Európa az egyik legjobban melegedő kontinens, tehát hogy ezt is tudnunk kell. Ez ugye részben azért is van, mert annyira éjszakon van, tehát hogy beszéltünk róla, hogy a golfáramlat miatt megengedhetjük magunknak, hogy sokkal éjszakabb lakjunk, mint hogyha nem lenne golfáramlat, de az, hogy éjszakon vagyunk, ugye nem fog belemenni miért, de az a helyzet, hogy a sarkvidékek sokkal jobban melegszenek, mint az egyenlítő környéken. Van egy ilyen jellemzője az éghajlat változásnak, hogy a sarkvidékeknél sokkal erősebbek a hőhullámok, mert nyilván az északi sarki hőhullám az egy ilyen fura dolog elgondolni, de simán előfordul most már az északi sarkon, hogy 30 fokkal melegebb van, mint aminek kéne lennie. Tehát képzeljük el, hogy mondjuk nálunk egy 50 fokos augusztus. Tehát, hogy ilyen szintű dolgok zajlanak a sarkvidékeken. És mivel ugye mi viszonylag éjszakon vagyunk, ezért természetesen ránk, tehát hogy jobban melegszünk, mint mondjuk Afrika például. Ez Afrikának az a problémája, hogy már eleve nagyon meleg, tehát hogy náluk viszont ugye nagyon közel van az a határ, amitől már élhetetlenné válik. Tehát hogy ez kérdés, hogy melyiket szeretné jobban az ember. Tehát én nem szeretem ezt így összehasonlítani, mert ugye az alkalmazkodás szempontjából mindegy, hogy mi történik Argentinában vagy Kolumbiában, az a lényeg, vagy Indiában, a lényeg az, hogy nálunk mi történik, és hogy mi ezzel mit kezdünk. És ugye az igazság, hogy az éghajlati adaptáció, tehát hogy mondjam, a melegedés az egy adottság, azt ugye nem tudjuk befolyásolni, mert a világ kibocsátásai nem Magyarországon vannak, hanem Kínában, az Egyesült Államokban, stb. Tehát az, hogy milyen, tehát hogy hogyan alakul a Földnek ez a hő visszaverő képessége a földi légkörnek, az nem rajtunk áll. De az, hogy ebből a melegedésből milyen időjárás lesz, az ugye nagyon nagy részt tőlünk függ, mégpedig attól, hogy ugye milyen a felszínborítottságunk, és hogy milyen a párolgatás, meg milyen a víz, meg a víz visszatartás. Tehát nyilván mindenki tudja, hogy egy erdőben sokkal hűvösebb van, mint a mezőn. Tehát, hogyha több a fánk, akkor ugye hűvösebb lesz a területünk, csökkenni fog a pároloktatás, vagy ugye csökken a talajvíznek az elpárolgása, több víz marad a növényeknek, tehát hogy föl lehet kész, tehát hogy lehet befolyásolni a mi aktuális éghajlatunkat is azzal, hogyha növeljük a felszínnek a növényborítottságát.
Föl kell
készíteni
a lakosságot olyan helyzetekre, mint ami most Angliában állt elő, ahol az egész országban vízkorlátozást rendelt el a kormány. Mert hogy valamilyen módon ebben a szigetországban, amihez persze ők nem szoktak hozzá azért, olyan szárazságban, olyan asszályban, hogy egyszerűen a vizek, a felszíni vizek mint eltűnőben lennének, legalább gondolom időlegesen, és hát a víz utánpótlás meg valamiért nem biztosítható. Tehát föl kell a magyaroknak, románoknak, cseheknek, stb. Készülni arra, hogy sokkal több korlátozás, sokkal szűkebb viszonyok között kell majd élniük.
Hát én nem vagyok olyan igazán tudós a víz, tehát nem vagyok egy vízügyi szakember, hogy ezt megmondjam, hogy ez mikorra várható, tehát nem bocsátkoznék jóslásokba, de azt tudjuk, hogy egyrészt most is szoktak már lenni, hogy főleg a pestvérnéki agglomerációban ilyen vízkorlátozások. Nagyon gyakran a vízkorlátozások nem annyira az abszolút vízmennyiség hiánya miatt vannak, hanem azért, mert maga a hálózat túl van terhelve, vagy esetleg előregedett és hasonló. Tehát ugye a teljes vízmennyiségnek a túlnyomó részét mindig a mezőgazdaság fogyasztja el. 80-90%-át a mezőgazdaság fogyasztja el. A lakosság ez a maradék. Most a lakosság vize pedig ugye nem csak az abszolút vízmennyiségnek a függvénye, hanem annak is, hogy milyen csatornarendszeren keresztül jut el a lakossághoz az a bizonyos víz. Vannak olyan helyek, mint amilyen ugye számos ilyen példa volt az elmúlt években, ugye Johannesburg, Lapaz, Csennáj, ahol tényleg az volt, hogy kifogyott a tározókból a víz, vagy majd Mexikóváros, tehát hogy majdnem kifogyott a tározókból a víz, Barcelona például, és nagyon komoly vízkorlátozásokat kellett bevezetni. Nem tudom megítélni, hogy Magyarországon mennyire vagyunk ettől a ponttól.
Van még egy dolog, amiről szeretném kérdezni. Ez pedig a klímaváltozás tagadóinak az álláspontja. Jó, tudom, hogy nem lehet más emberek fejébe belelátni, meg itt ilyen közösségi hisztériák is vannak, és voltak, de mindannak tükrében, amit az ember lát, tapasztal, vagy lát a médiában, a televízióban, hogy pusztítanak a hurrikánok Amerikában, hogy mi történik az északi sarkvidék jégtömbjeivel, hogy emelkedik a tengerszint, hogy változik meg a hőmérséklet. Ez nem győzi meg ezeket az embereket arról, hogy talán tévednek?
Hát úgy tűnik, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ennek ez egy nagyon fontos és abszolút kutatandó lélektani helyzet, és szerintem nagyon sok tekintetben arról van szó, hogy nagyon sok embernek ugye nehezére esik ezeket a komplex, arctalan és globális hatásokat, hogy mondjam, elfogadni. Tehát sokkal jobban szeretünk azonosítható, konkrét problémákkal foglalkozni, meg hogyha van egy ilyen probléma, akkor azt ugye egy konkrét emberre, az illuminátusokra vagy a marslakókra ráfogni, mert azt sokkal könnyebben fel tudjuk fogni, van egy rossz ember, és emiatt van egy mi nekünk, ugye van egy hátrányos helyzetünk, vagy egy rossz végkifejlet. Ezt sokkal jobban tudjuk értelmezni, mint azt, hogy ja, egyébként senki sem tehet róla, hogy kifejezetten, de mi mindannyian csináljuk, mert egy ilyen rendszerben élünk, és most egymagam nem is nagyon tudok ellen semmit se tenni. Tehát ez egész ugye egy nagyon nehezen befogható helyzet. Nagyon jól látszik ez például az erdőtüzeknél. Ugye mindig, amikor van egy erdőtűz, vagy gondoljunk csak Los Angelesre, vagy Hawaii-ra, akár csak meg, akár Görögországra, akár hogyha csak az elmúlt éveket említem, akkor ugye a túlélők is, illetve a közösségi média ugye úgy reagál, hogy megkeresi tehát kihangosítja ezeket az összeesküvés elméleteket, hogy az ingatlan spekulánsok voltak, nem tudom, a bevándorlók gyújtogattak, bármi, tehát hogy és mindig az és ezek mögött mindig az van, hogy sokkal könnyebb elfogadnom azt, hogy azért égett le, és ugye gondoljuk el, hogy micsoda katasztrófa, hogy az egész városon elpusztul, és ez sokkal könnyebb befogadni azt, hogy azért történt, mert volt egy konkrét hibáztatható gonosz ember vagy embercsoport, mint azt mondani, hogy ebben semmi személyes nem volt, hanem csak véletlenszerűen ezek a gigászi erők, amiket az emberiség évszázadok alatt engedett szabadjára, ezek most ugye elgázolták és lerombolták az életemet. Tehát, hogy ez egy nehezebben elfogadható dolog. Tehát ilyen értelemben természetes, hogy sokan vannak, akik elfordulnak a klímaváltozásra adott tudományos válaszoktól.
De hát köztük sajnos nagyon sok politikus is van. Egyet ugye mindjárt tudunk is mondani, Trump elnök, aki kilépett a Párizsi Egyezményből, és azt mondta Alaszkában, hogy fúri, baby, fúri. Tehát, hogy lehet megint olajat meg, előbányászni meg szenet. Hát ilyenkor nagyon nehéz, mert az amerikai elnök óriási tekintélyű ember, még akkor is a Trumpnak hívják. Ez a minta, ez mindenkit arra biztat, hogy utasítsák el azt, amit a tudomány mond. Egyébként is a tudomány az olyan kellemetlen alak most már ezeknek a illiberális rendszerekben.
Hát ez természetesen ez egy katasztrófa az, amit a Trump csinál. Mondom, az egyetlen egy reménysugár az, hogy van egy, amiről beszéltem, ugye, hogy van egy hatalmas nagy és gyors ütemben zajló technológiai átmenet, amit nem az Egyesült Államok hajt előre, hanem alapvetően Kína. Ugye Kína nézetei nem változnak meg attól, hogy Trump került hatalomra a Fehérházban. Ők továbbra is ugye zöld gazdasági átmenetben gondolkoznak, és az ő technológiáik, ugye miről beszélünk, ugye napelemekről, szélturbinákról, hőszivattyúkról, akkumulátorokról, ezek a, és ugye a villanyautókról, ez öt termék, amikben mind Kína a piacvezető, és ugye nem mindegyik, ez a legtöbb esetben ők adják a legolcsóbb, és nagyon gyakran a legjobb, vagy pontosan a legjobban megfelelő színvonalú terméket. Ezt a technológiai váltást, ezt ők exportálni tudják a világba. És ugye a világ nagy része, ugye lehet, hogy Trump úgy gondolja, hogy fúri, baby, fúr, de mondjam, a világ legnagyobb részének nincs mit fúrnia. Tehát a világ túlnyomó része, hogy olyan országban lakik, mint ahol ugye nettó, amelyek ugye nettó energiaimportőrök, tehát földgáztól csak kőolajat importálnak. Vagyis például ilyen Magyarország is, tehát csak nyerhetnek azzal, hogy nem lesz importfüggőségük, mert átállnak a megújuló energiaforrásokra, amit ugye hazaiak. Ez egyetlen egy, hogy mondjam, öröm az ürömben, hogy van egyfajta technológiai átmenet, amit a Trump sem fog tudni megállítani. Nem a politika tolja előre, hanem a gazdasági racionalitás.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen.
Bart István klímapolitikai szakértő volt a vendégünk, a Klímastratégia Intézet igazgatója. És a önök figyelmét is köszönöm, a műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.